Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra jövő szerdán lesz Orbán Viktor újabb évértékelője. A visegrádi négyek együtt lépnek fel a brüsszeli uniós találkozó előtt a pénzügyi paktum ügyében. Hódmezővásárhelyen a rendőrségen próbált meg kirabolni 2 egyenruhást egy fiatal férfi. Hideg lesz, sőt egyre hidegebb napok jönnek, holnap hajnalban helyenként -10-15 fokot is mutathat a hőmérő. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Február 7-én lesz Orbán Viktor évértékelője a Millenárison. A miniszterelnök idén is a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület felkérésére mondja el beszédét. Immár 14. alkalommal értékeli az ország helyzetét, először 1999-ben első kormányzása idején tette, és aztán ellenzékben is minden évben tartott évértékelőt Orbán Viktor. Brüsszelben tanácskoznak délutántól az uniós országok vezetői, a találkozón várhatóan a szigorú költségvetési politikát előíró pénzügyi paktum lesz a fő téma. Ezt nagy többséggel támogatják a tagállamok, de a visegrádi négyek például együtt javasolnak újabb módosításokat. Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország kormányfői előzetesen állapodtak meg a közös fellépésben. Elsősorban azt szeretnék elérni, hogy az euróvezetben az övezethez később csatlakozó országok vezetői is részt vehessenek az eurózóna csúcsokon, közölte Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő. Olcsóbb lesz a tankolás a hét közepétől, a benzin 5, a gázolaj pedig 8 forintba kerül, 8 forinttal kerül kevesebben literenként szerdától. A dízel ára így átlagosan 436 forintra mérséklődik, míg a 95-ös üzemanyag 421-423 forintba kerül majd átlagosan, persze ez is. A múlt héten a gázolaj ára csökkent, a benzinnél pedig akkor nem volt változás. Nem lehet csődeljárást indítani a malév ellen, miután egy kormányhatározattal stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítették a céget. A súlyos adósságokkal küzdő, nemrég visszaállamosított közlekedési vállalatnál meginduló újraszervezés miatt volt szükség erre a lépésre, ez derül ki egyebek mellett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleményéből. A csődtörvény szerint a kormányrendelet kihirdetésétől kezdve a hitelezők csődeljárást sem kezdeményezhetnek a malév ellen, mert a kérelmet a bíróság soron kívül elutasítja. A rendőrségen akart rabolni egy férfi hódmezővásárhelyen. A helyi kapitányság ügyeletén próbálta megszerezni 2 egyenruhás tollazok értéktárgyait. Előzőleg azzal az ürüggyel kérezkedett be az épületbe, hogy WC-re akar menni, és kifele próbálkozott a rablással. Nem sikerült neki, a rendőrök viszont elvették a fegyvert, és megbilincselték a 20 éves férfit. A fiatalember ellen fegyveresen elkövetett rablás büntettének kísérlete miatt indult eljárás, ezért akár 15 év börtönt is kaphat. Nagyon hideg lesz most a héten, már hajnalban is lehet -10-15 fok, aztán holnap napközben általában -5 fok körüli hőmérséklet várható, és a következő napokban további lehűlésre számíthatunk a hét közepétől, de elsősorban inkább a második felétől, péntektől, szombattól, éjszakánként -15, helyenként -20 fok körüli hőmérséklet lehet, nappal pedig inkább -10 fok környékén tanyázik majd a hőmérő. Havazás, egyéb csapadék nem valószínű, még a következő napokban hóesés valamikor péntektől lehet majd. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 15:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények. Vélemények. Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Helyett ma Németh Tamás köszönti Önöket, jó napot kívánok! Vendégem pedig Aló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Kezicsókolom!
Kívánok.
Fél órát leszünk mi együtt, aztán Gulyás Attila lesz itt velünk telefonban, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke, valamint a vörkánia.hu szóvivője Fica János. Ők majd később, viszont kezdjük mi most. Elmondhatom-e itt mindenki előtt az ön e-mail címét, hogy fölírják a kormányhivatalokban is, vagy azért ez személyes adat, és ezzel nem kéne viccelődni. Engedje meg, hogy ezzel kezdjem, ezzel a kicsit vicces bevezetéssel, hiszen nem olyan régen, múlt héten derült ki talán pontosan, hogy a pedagógusok e-mail címét kérik.
Hát a konkrét kérdésére válaszolva, a személyes e-mail címem az nem nyilvános, azt nem adom meg, de a egyéb utolérhetőségemet pedig hát a pedagógusok szakszervezete, abban az intézményben, ahol dolgozom, ott utolérhető vagyok. És akkor ezzel egyben válaszoltam is arra, ami múlt héten vetődött fel, hogy a kormányhivatal kéri az érettségit tartó intézményeknek, a pedagógusainak az e-mail címét. Egy levelet küldött valamennyi közoktatási intézmény vezetőjének, itt most azokról az intézményekről van szó, akik a megyei önkormányzati fenntartásból a kormányhivatalokhoz kerültek. Ez a kérés, mert ez csak egy kérés volt, és hát azzal indokolták egyébként, hogy a közvetlen kapcsolattartást szeretnék kialakítani a jövőben az intézmény pedagógusaival a közoktatási feladatok ellátása során. Ez volt összesen csak az indoklás, hogy ezt az e-mail címet minden pedagógustól bekérjék, és hát az intézményvezetőknek volt ez a dolga, hogy ezt megcsinálják. Na most mi akkor rögtön, amikor ez tudomásunkra jutott, reagáltunk rá egy közlemény formájában, hogy ez törvénysértő, hiszen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvény egyébként nem olyan régi, 2010-ben fogadták el, az nagyon pontosan meghatározza, hogy ilyen adatokhoz hogyan lehet hozzájutni. Azt kell tudni egyébként a pedagógusokról és a közalkalmazottakról, és most csak a pedagógusokról fogok beszélni, hiszen a történet róluk szól, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és az oktatási törvény az, amely tartalmazza, hogy milyen adatokat lehet egy pedagógusról, egy közoktatási intézményben alkalmazott pedagógusról nyilvántartani, és a törvény azt is megszabja, hogy ezeket az adatokat kihasználhatja fel. Ez az első, ami miatt mi ezt a kérést törvényellenesnek ítéltük. Tudnélik, ebben az adathalmazban a pedagógusnak a magán e-mail címe nem szerepel. Tehát nincs törvényi felhatalmazás arra, hogy ilyen adatot kérhetnek tőle. A másik, akkor, amikor ilyen adatot kérnek, akkor nagyon pontosan, és a törvény erről szól, hogy annak is meg kell felelni, hogy nagyon pontosan tudja az illető, hogy mire fogják az e-mail címét, vagy ezt az adatot felhasználni, meddig fogják tárolni ezt az adatot, hogyan fogják őrizni ezt az adatot, ki férhet ehhez hozzá. Tehát ebből az egy soros kis levélből mindez nem derült ki, ezért volt aggályos az, hogy ezt nem lehet így elkérni és kezelni. Na most ugyanakkor pedig azt is sajnos tudom, hogy az intézményvezetők elég kiszolgáltatott helyzetben mégiscsak a kormányhivatalnak ezt a kérését végre fogják hajtani, és a pedagógushoz oda fog menni, és el fogja kérni az e-mail címét, hozzáteszem, a pedagógus önszántából odaadhatja, hiszen nagyon sok esetben van, hogy mi saját e-mail címünket odaadunk, mert vásárolunk valamit, vagy bármilyen közvéleménykutatáshoz, de ez mindenkinek a személyes, egyéni döntése.
És hát komoly szabályok vannak mögötte.
Így van. Most azonban itt azért egy tantestületben, egy ilyen helyzetben más a dolog, hiszen a pedagógus is talán nem is tudja, hogy esetleg ezzel az e-mail címmel mit fognak kezdeni, de az intézmény vezető kérésének mégis eleget akar tenni. Az intézményvezető, aki meg nem sokára pályázni fog az intézményvezetői állásért, ő pedig igyekszik a kormányhivatalnak a kérésének eleget tenni, tehát ez egy csapdahelyzet. Ugyanakkor azt
erre
gondoljuk,
mondják, bocsánat, hogy jól ki van ezt találva, hogy most kérjük el az e-mail címet, nem igen. Sokára lesz, megszellőztetünk 210-valahány kirúgást, mindjárt erről is beszélünk.
Igen, de azért azt gondolom, hogy a közoktatási feladatok ellátása során a munkáltatója egy pedagógusnak, az az intézményvezető és nem a kormányhivatal. Nem kérhet a kormányhivatal olyat, hogy ő közvetlenül a pedagógusnak, nem is tudom, mire akarná az e-mail címét használni, ha csak egyszerűen tájékoztatni akarja, Ha a munkával kapcsolatos tájékoztatást kívánja megtenni, szíve joga teheti, de minden intézménynek van e-mail címe, és akkor oda kell eljutatni, és az intézmény vezetőnek meg gondoskodni kell arról, hogy a pedagógusok ezeket az információkat megkapják.
Mert hogy most gondolom, akkor az a folyamat, hogyha kitalálnak valamit fent, akkor az egy kicsit lejjebb megy valakihez, az szétosztja az intézményvezetőkhöz, aki mondjuk egy tanári értekezleten elmondja a pedagógusoknak.
Igen, hát így működik a dolog, és nem is gondolja végig a pedagógus, hogy egy ilyen magán e-mail címet, ha kiadok, ezzel mennyi minden történhet. Egyébként nagyon sok esetben, amikor ez már volt itt téma, és felvetődött, hogy a pedagógus fenn van, IV-ben van, vagy a Facebookon van, és akkor a gyerekek leveleznek vele, meg esetleg személyes fényképét teszi oda föl, hogy ebből milyen problémákat
okoznak. Mert azt szokták mondani, a pedagógus is ember.
Így van, így van. Sajnos nagyon végig kell gondolni a pedagógusnak azt, hogy az intim szféráját mennyire védi, és az ő esetében különösen indokolt, hogy nagyon vigyázzon rá, mert sok esetben a gyerekek is visszaélnek. A telefonálás kultúrája Magyarországon még azért elég sok kívánivalót hagy maga után, kicsit most úgy tűnik, hogy elkanyarodtam konkrétan ettől a dologtól, de nagyon fontos, hogy a pedagógus végig gondolja azt, hogy ebbe az intim szférájába engedi-e, hogy fejre menjen.
Maradva a telefonnál
sem.
Lehet, hogy a következő szolidaritás adásában arról beszélgetünk, hogy majd a maszek mobil számokat is elkérik.
Bocsánat, az adatok között például az intézményvezető kérheti az intézményben dolgozó pedagógusnak a telefonszámát, és ez egy teljesen helyes és normális dolog is, hiszen ha hirtelen valakit helyettesítés miatt be kell az intézménybe rendelni, akkor ezt telefonon az intézményvezető meg tudja tenni, vagy olyan is elő szokott fordulni, hogyha valaki nyáron szabadságra megy, akkor jelezni kell, hogy ő hol érhető utól, hiszen bármikor bármi történik, nincs ezzel semmi baj. De azt nagyon pontosan tudja a pedagógus, hogy azt a címét, azt a telefonját csak az intézményvezető kezeli. És remélem ebben a kollégák megerősítenek, mert ezzel kapcsolatban nagyon pozitívak a tapasztalataink, hogyha például egy szülő kéri az e-mail kéri a telefonszámát a pedagógusnak, akkor az intézményvezető sem telefonszámot, sem lakcímet nem ad ki, csak kizárólag akkor, hogyha ehhez a pedagógus hozzájárul.
Akkor beszéljünk egy picit az államosításról, vagy hát nem is picit. Ugye azt megtudtuk, hogy egy pedagógusnak a felettese nyilván az intézményvezető fölött lesznek most változások, hogyha jól sejtem, vagy jól gondolom. Hogy áll most ez a folyamat?
Igen, tehát az egész oktatási rendszer tulajdonképpen nagy átalakulás előtt van. Ennek most már érzékelhető sok intézmény, és most már pedagógus intézményvezető esetében is érzékelhető változás az úgynevezett, röviden fogalmazva, az államosítás kérdése. Ugye itt
de rosszul hangzik.
Arról szól, hogy az eddigi megyei önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények január 1-től a kormányhivatalokhoz kerültek. Látszólag ez a változás semmi különösebbet nem jelent, az intézmények továbbra is működnek, feltétlenül a pedagógusok meg fogják kapni a fizetésüket, sőt a 2012. évi költségvetésben úgy tűnik, hogy a megyék által, a megyei hivatalok által átvett intézményeknek a finanszírozása is biztosított, tehát ezek az intézmények fognak tudni működni. Azonban ez az átadás, átvétel jár egy olyan dologgal, hogy a 214 közoktatási intézményt vettek át a kormányhivatalok országos szinten. Mind a 214 intézmény vezetőnek a vezetői pályázatát meghirdetik. A törvény, ez a megyei intézmények átadásáról szóló törvény ezzel kapcsolatban úgy szól, hogy valamennyi közoktatási intézmény vezetőinek a vezetői megbízása, ezt tudni kell, hogy ezt a közgyűlés adta, és ez 5 évre szól maximum, a törvény erejénél fogva 2012. március 31-én megszűnik, ha a munkáltató másként nem dönt. Ez a munkáltató jeles esetben dr. Réthei Miklós miniszter, tehát ő dönthetett volna másként is, hogy ezek az intézményvezetők, illetve ezek az álláshelyek, ezek a vezetői álláshelyek ne kerüljenek meghirdetésre. Most azonban ő élve a törvény adta jogával és lehetőségével mind a 214 vezetői álláshelyet meghirdettette. Na most mi ezzel a gond és a probléma? Az év elejé, január 3-án én egy levélben kértem egy személyes találkozást a miniszter úrtól. mert a törvényt ismertük, és azról is, többek között arról is szerettem volna vele beszélni, hogy ne éljen ezzel a jogosítványával, amit a törvény számára ad, indokolatlan most a vezetői összes vezetőt megpályáztatni, hiszen van közöttük olyan, aki tavaly nyerte el például a pályázatát a közgyűlés által, tehát nem kell ezt meghirdetni, ráadásul az iskolák életében van egy borzasztó nagy változás, az, hogy államosították ezeket az intézményeket, rengeteg adatot kérnek, ez átadás, átvétel plusz terheket jelentett, különösen az intézményvezetőnek. Itt van a fél év, ugye januárban fél év zárás van, az egyetemi főiskolai továbbtanulásnak az összes adminisztrációja és problémája, készülnek az érettségi vizsgákra, a szakmunkás képző vizsgákra, ugye itt középiskolákról van szó, sőt a 2012-es tanévnek már a beindítási munkálatai, tehát ez egy nagyon terhes időszak egy iskolában, persze lehet azt mondani, hogy ezek mind rutin munkák, hát azért mondjuk az átadás, átvétel az nem volt egy szokványos dolog. Tehát most tekintsen el ettől, hogy minden vezetői pályázatot újra meghirdett. Különösen azért, mert ha egy vezető tudja, hogy neki ebben az évben le fog járni a vezetői pályázata, akkor ő végig gondolja, hogy szeretne pályázni, nem, erre már készül, ő nem egy hét alatt fogja megírni a pályázatát, sőt, ugye külsősök is pályázhatnak, azok is megismerik az intézményt, annak pedagógiai programját, tehát egy pályázat elkészítés, ez egy hosszadalmasabb dolog. Nem szabad most tulajdonképpen erre a nagyon rövid időre ezt korlátozni, ez meggondolandó, van, aki aztán nem is akar pályázni. Most viszont derültékből villámcsapásként minden olyan intézményvezető, aki ennek az intézménynek az élén van, most neki pályázni kell. Extrém példa, van egy olyan intézményvezető, akit a közgyűlés tavaly decemberben bízott meg, és neki ugyanúgy pályázni kell. Na most érthető, hogy van egy új köznevelési törvény, és lehet, hogy ennek a vezetői pályázatnak már azt is figyelembe kell venni. Azonban miután ezek az intézmények most már a kormányhivatalokhoz tartoznak, azért van egy csomó olyan kérdés, amiben az intézményvezető nem tud bölcsen dönteni, például, hogy milyen lesz ennek az intézménynek a finanszírozása. Ugye a pályázatról azt kell tudni, hogy egy vezető nem pedagógiai programot ír, azt a tantestület írja és fogadja el, ő vezetői pályázatot ír, amiben a pedagógiai program végrehajtásának a vezetői módszereit írja le. És hát azt gondolom, hogy ehhez azért sokkal több idő kell, hogy már az új köznevelési törvény, illetve azoknak a kondícióknak a biztos ismeretében nyújthasson be egy jó szakmai anyagot, ami aztán majd elnyeri a tantestületnek és minden egyéb véleményezőnek a tetszését, és a miniszter is jóvá hagyja.
Egy kis türelmét szeretném önnek is, illetve a hallgatóknak is kérni, nem sokára innen folytatjuk.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Reklám.
Ne menjen sehová síelni, mert az fárasztó és balesetveszélyes. Inkább jöjjön a Börzsöny szívébe, a Szent Orbán erdei wellness hotelbe. Enni, inni, wellnessezni és tögleni, s ha mindezt már elunta. Csavarokat az erdőben.
Programajánló.
A Körúti Színház bemutatja a Meseautó zenés vígjáték. Főszereplők Tahitót László.
Ne lássak többet főkönyvet, ha ez tréfa.
Vándor Éva.
És akkor eltetszik utazni hova?
Gyebnár Csekka.
Valamilyen étel, Tour de France.
Február 2. és 9. Ram Colosseum. Meseautó. Ram Colosseum.
A Comedium Színház ma esti programja Mondod-e még a szót, szeretlek? Párkapcsolati tréning együlésben, nem csak pároknak. Tapasztalatcsere Vékulcsár Ildikóval és sokat tapasztalt színészekkel. Derűs kesernyés beszámoló azokról, akik párkapcsolatban élnek vagy vergődnek. Az előadás este 7 órakor kezdődik. Cím 5. kerület, Tüköri utca 5. Telefon 332 59 67.
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. a Partnerség és a Párbeszéd műsora.
Vendégen továbbra is Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, a pályázatoknál hagytuk abba. Tetszett mondani egy extrém példát, van, akit december 30-al neveztek ki, január 1-es kezdéssel gondolom, és hát nem sokára újra beadhatja a pályázatot. Mikor is?
A kiírás az január 20-án írták ki mind a 214 közoktatási intézményre a vezetői pályázatot. A kiírástól számított 30 napon belül kell beadni, azt követően 15 napon belül véleményeztetni kell az intézmény pedagógusaival, a közalkalmazotti közösséggel, diák önkormányzattal, a szülőkkel, illetve hogyha nemzetiségi iskola, akkor a nemzetiségi önkormányzatnak is van véleményezési lehetősége. Egy nagyon pontos forgatókönyvet készített a kormányhivatal ezzel kapcsolatban. Egy apró kis javítani valót azért szeretnék betenni, mert az intézményben működő szakszervezetnek a véleményezési jogát azt valahogy kifelejtette. Ezért hogy mindenkinek szeretném mondani, hogy a 138-as kormányrendelet még továbbra is érvényben van, és az intézmény vezetői pályázatok esetében a szakszervezetnek véleményezési lehetősége van, ugyanúgy, mint a tantestületnek. Na most ezeket a véleményeket ugye összegyűjtik, és a kormányhivatal készít egy előterjesztés, és ezt juttatja el a miniszternek, akinek most az a jogosítványa, hogy ő nevezheti ki az igazgatót. Most azért ezzel több probléma is van, mert az elmúlt időszakban, addig, amíg az önkormányzatok tartották fenn a közoktatási intézményt, egy elég, mondanám, hogy hosszas procedúra után történt meg az intézmény vezetőnek a vezetői megbízása, és egy testület döntött róla. Közben volt lehetőség arra, hogy a pályázatot azon kívül, akiket felsoroltam, ugye véleményezhetik, de általában az Megyei Oktatási Bizottság is meghallgatta a pályázót, szóban kiegészíthette a pályázathoz, kérdéseket lehetett a képviselőknek feltenni. Amikor a közgyűlés erről szavazott, akkor is még a közgyűlés nem oktatási bizottsági tagjai is a szakmai bizottság véleményét figyelembe véve még egyébként is a pályázóról vagy pályázótól kérdezhetett. Én nem állítom, hogy minden megyei közgyűlési tag valamennyi pályázót személyesen ismert, mert ez biztos, hogy nem úgy van. Egy kis településen azért már más a helyzet, de mindenféleképpen lehetett róla a személyes benyomása is, vagy hogyha személyesen is az emberi rátermettségére meg akart bizonyosodni, volt rá módja. Most egy iskola élére a miniszter úgy fog kinevezni iskolaigazgatót, aki munkáltatója lesz 50-100 pedagógusnak, vezetője, iskolaigazgatója lesz 500 ezer nem tudom hány gyereknek, hogy személyesen ő, aki ezt a nagyon-nagyon fontos munkáltatói jogot gyakorolja, személyesen nem ismeri azt, akit ő meg fog bízni, ő csak arra hagyatkozik, amit neki a megyei intézmény fenntartó központ javasol, illetve hát amit a tantestület, illetve a szülők, diák önkormányzatok javasolnak. Természetesen, ez azért hozzá kell tennem, volt olyan példa, és tudok olyan példát az elmúlt időszakban is mondani, hogy ezeknek a testületeknek, szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak, alkalmazotti közösségnek a törvény lehetőséget adott az elmúlt időszakban is, hogy ezzel kapcsolatban a véleményét elmondja, és nem egy esetben előfordult, hogy a döntéshozó ezt mégsem vette figyelembe. A forgatókönyv, amit kiadtak ezzel kapcsolatban, az is leírja, hogy mindezeknek a véleményeket el kell juttatni a miniszterhez, de ő szuverén joga, hogy végül is hogyan fog dönteni. És azért én ezt eléggé problémásnak látom, hogy ilyen fontos állásra egy... Szóval az, aki ezt a megbízást adja, az személyesen ezekkel az emberekkel nem fog találkozni. Az más kérdés, hogy nem is tudom, hogy február 19-től március 31-ig, ha kiszámítják, elég kevés idő áll rendelkezésre, hogyan fog tudni a miniszter úr megbirkózni azzal, hogy valamennyi pályázatot elolvas, hozzá elolvassa a szülőknek, a diákoknak, mindenkinek a véleményét, sőt, hát talán az iskola pedagógiai programját is ismernie kellene ahhoz, hogy lássa azt, hogy ez a vezetői program mennyire épül erre a pedagógiai programra.
Hát ez durván 21 munkanap, 210 jelölt van, akkor napi egy pályázatot kell végigrágni.
214.
214, akkor mondjuk egy kicsit több, mint egy nap, nyilván elviccelve. Azt már tudjuk, hogy neveznek ki majd igazgatókat, de mit fognak tanítani a tanárok az igazgató alatt, hogy áll most a Nemzeti Alaptanterv?
Csak sajnos, megint szomorúan azt tudom mondani, hogy csak sajtóhírekből tudjuk azt, hogy a Nemzeti Alaptantervnek a kiegészítése, átdolgozása, nem tudom még, hogy melyik kifejezést használjam, az most folyik, hiszen első pillanattól kezdve, a kormányváltás óta az államtitkár asszony többször mondta, hogy a Nemzeti Alaptanterv is átdolgozásra kerül, és miután most a köznevelési törvény befejeződött, a parlament elfogadta, feltehetően és remélhetően a köznevelési törvényhez készülnek a végrehajtási rendeletek, mert anélkül ezt a törvényt nem lehet végrehajtani, közben pedig hát ugye készül a Nemzeti Alaptanterv is. Nem tudjuk, csak annyit, hogy készül a Nemzeti Alaptanterv, amiből majd aztán a központi kerettantervek fognak elkészülni, azok a kerettantervek, amelyek minden intézmény számára kötelezőek lesznek.
Jó kilátások. Beszélgessünk egy pillanatra a 3 éves óvodai korról, ugye, amit most kötelezővé tettek. Én érintett vagyok benne, nekem a gyermekem ugye most múlt 3 éves, azt mondták korábban, amit nem akartam elhinni, hogy nagyjából a születése napján kellett volna feliratkoznunk egy óvodába a várólistára, hogy bekerüljünk. Ez most hogy fog megoldódni?
Igen. Azzal, hogy a törvényben az óvodáztatást 3 éves kortól tették kötelezővé, ebben azért elég nagy viták dúlnak, vagy talán még most sem csendesedett le teljesen. Azt tudni kell, hogy ma az óvodáskorú gyerekeknek körülbelül 90%-a valóban 3 éves kortól jár óvodába, hiszen úgy élnek a szülők, hogy vissza kell menni a mamának dolgozni. És sajnos azt is tudunk, hogy nem mindenhol tudnak a gyerekek számára óvodai férőhelyet biztosítani. Ez a 3 éves kortól való óvodáztatást, ezt ugye nem most január 1-től vezetik be, ennek van egy átfutási ideje, és egy nagy óvodaépítési és óvodabővítési projektbe kezdenek, hogy valamennyi gyerek számára legyen az óvodában hely. Ezzel együtt azt gondolom, és a pedagógus szakszervezetnek váltig is továbbra is ezzel kapcsolatban az a véleménye, hogy nem kellett volna ezt kötelezővé tenni, azt a rendszert kellett volna meghagyni, ami most van, hogy ha a szülő kéri, hogy a gyereke 3 éves korban óvodába járhasson, akkor annak a helyet biztosítani kell, hiszen van olyan eset, van olyan család, ahol az anyuka még a másik testvérrel otthon van, vagy van nagymama, aki tud a gyerekre vigyázni, és jobbnak találják, gondoljuk csak bele, akár esik, akár fúj, hideg van, meleg van, jövő héten már mínusz 15 fok lesz, annak a gyereknek akkor is óvodába kell járni. Ez az egyik, a kötelezőség az, amit én problémának látok. A másik, természetesen kérvényt nyújthat be a szülő, és akkor majd a hatóság el fogja dönteni, hogy a szülő alkalmas-e a gyerek nevelésére, vagy nem, és akkor kap felmentést az óvoda alól. Ugyanakkor mondjuk ki bátran, hogy nagyon sok gyereknek van olyan, akinek az óvoda az otthoni környezethez képest egy megváltás, és nagyon-nagyon fontos, hogy óvodába járjon, és minél korábbi korban kezdődjön el a fejlesztés, hiszen millió tanulmány kimutatta már azt, hogy a iskolai kudarcoknak nagy része a korai fejlesztés hiányából ered. Tehát nagyon jó, hogyha az a gyerek, aki otthon egy nagyon inger szegény, nagyon nyomorúságos környezetben él egyébként, hogy az a gyerek minél hamarabb kerüljön óvodába.